Vakok és csökkent látók szövetsége hangos könyvtára, 593-as szám. Agatha Christie, Holttest a könyvtár szobában. A szereplők felsorolása a megjelenésük sorrendjében. Dolly Bentley, Gussington Hall úrnője, Bentley ezredes felesége. Arthur Bentley, ezredes, aki belebonyolódik a körülményeknek egy olyan láncolatába, amely csak nem erősebb, mint ő. Park rendőrőrmester. Jane Marple, akit rejtélyes előszeretete, hogy falusi párhuzamokat vonjon, képessé tesz titokzatos bűnügyek megoldására. Bentriné barátnője. Melkett ezredes, a grófság rendőrkapitánya. Slack felügyelő, energikus és kissé tapintatlan rendőrtiszt. Basil Blake, igen rosszmodorú, szándékosan pimasz fiatalember, aki azonban nagyon meg van rémülve. Dina Lee, Blake hasonló szellemű barátnője, akinek megvan a saját titka. Dr. Haydock, rendőrorvos. Rabbi Keane, fiatal táncos nő, akinek eltűnését a Denemuti Majestic Hotelből bejelentették. Josephine Turner, hivatásos táncosnő és házi kisasszony a Majestic Hotelban. Rabbi Keane távoli unokanővére és pártfogója. Harper főfelügyelő, a Glenshire-i rendőrségtől, aki szeret csillapítóan beszélni. Prescott, a Majestic Hotel igazgatója. Adelaide Jefferson, Conway Jefferson menye, aki sokkal többet tudna elmondani, mint amennyit valóban mond. George Barlett, vendég a Majesticben, fiatal, nőtlen és majdnem túl buta. Peter Carmody, Conway Jefferson unokája, aki élénken érdeklődik a kriminológia iránt. Mark Gaskell, Conway Jefferson veje heves, könyörtelen és lefegyverzően nyílt. Conway Jefferson, dinamikus egyéniség, aki tolószékéhez van láncolva. Edwards, Conway Jefferson inasa és bizalmasa. Raymond Starr, fiatal tenisztréner és hivatásos táncos a Majesticben. Kellemes, jómodorú és jóképű, s lesi a nagy lehetőséget. Sir Henry Clittering, a Scotland Yard nyugállományba vonult főnöke, Conway Jefferson és a Bentley házaspár barátja, nagy tisztelője Marble kisasszony képességeinek. Pamela Reeves, nagyra törő iskoláslány, aki nagy meglepetést tervez. Hugo McLean, Adelaide hűséges udvarlója. Florence Small, kire túl nagy titkot bíznak. Bentriné álmodott. Borsóvirágai éppen első díjat nyertek a virágkiállításon. Reverendába és karingbe öltözött plébános a templomban osztotta ki a díjakat, míg a felesége fürdőruhára vetkőzve sétafikálta körül, de az álmok áldott szokása szerint ez a tény nem váltotta ki az egyházközség rosszalását, úgy, ahogyan a való életben nyilván történt volna. Bentriné nagyon élvezte az álmát. Általában szerette a hajnali álmokat, amelyeknek a kora reggeli teja érkezése vetett véget. Valahol a tudata mélyén észlelte a háztartás reggeli neszeit. A függönygyűrűk csörrenését a lépcsőn, amikor a szobalány széthúzta őket, a második szobalány szemétlapátjának és keféjének neszeit kinn, a folyosón távolból élesen csikordult a bejárati ajtó, félrehúzott tertesze. Új nap kezdődik. Közben sürgősen annyi gyönyörűséget kell még merítenie a virágkiállításból, amennyit csak lehet, mert álomjellege már kezdett nyilvánvalóvá válni. Alulról felhallatszott a zaj, amint felhúzták a szalon nagy faredőnyeit. Hallotta és mégsem hallotta. Még egy fél óráig folytatódnak a szokásos házi neszek tapintatosan elfolytottan. Nem zavaróak, mert annyira megszokottak. Csúcspontjukat majd gyors, fegyelmezett léptek zajával érik el, amelyek végighaladnak a folyosón, egy mosorú az izzenésével, a teáskészlet halk csörrenésével, amint az ajtón kívül leteszik a tálcát az asztalra. Azután halk kopogás és Mary belép, hogy félrehúzza a függönyöket. Bentriné összeráncolta a homlokát. Az álom állapotán valami zavaró hatolt át. Valami, ami időben sem illett bele. Léptek a folyosón. Túl sietősen és túl korán koppanó lépések, az asztony összönösen fülelt, csörrene a teáskészlet, de nem csörrent. Kopogtak az ajtón. Mentiné álma mélyéről szinte automatikusan mondta, szabad. Az ajtó kinyílt, most fognak a függönykarikák csörrenni, amikor visszahúzzák a függönyöket. De a függönykarikák nem csörrentek meg, a homályos zöld fény mélyéből Mary elfulladt, hisztérikus hangon szólalt meg. Asszonyom, asszonyom, egy hulla van a könyvtárszobában. Hisztérikus zokogásba tört ki, és kirohant a szobából. Bentriné felült az ágyban. Vagy az álom vett nagyon furcsa fordulatot, vagy Mary tényleg berohant a szobába, és hihetetlenül fantasztikus, azt mondta, hogy egy hulla van a könyvtárszobában. Lehetetlen, mondta Bentriné önmagának, biztosan álmodtam. De miközben kimondta, egyre határozottabban érezte, hogy nem álmodott, hogy Mary az ő kimért, fegyelmezett Mary-e valóban kimondta ezeket a fantasztikus szavakat. Bentriné egy pillanatig gondolkodott, azután sürgető házastársi oldalba bökésben részesítette alvó élettársát. Arthur, Arthur, ébredj fel! Bentriné ezredes morgott, dünnyögött, és a másik oldalára fordult. Arthur, ébredj fel, hallottad Mary-t? Valószínűleg, motyogta Bentley ezredes. Teljesen egyetértek vele, Dolly, és azon nyomban tovább aludt. Az asszony megrázta. Ide figyelj, Mary bejött, és azt mondta, hogy egy hulla van a könyvtárszobában. Egy micsoda? Egy hulla a könyvtárszobában. Ki mondta? Mary. Bentley ezredes igyekezett magát felrázni a félálomból, és felkészülni arra, hogy szembenézzen a helyzettel. Azt mondta. Ostobaság, öreg lány. Álmodtál. Nem, nem álmodtam. Először én is azt hittem, de nem álmodtam. Igazán bejött, és azt mondta. Mary bejött, és azt mondta, hogy egy hulla van a könyvtárszobában? Igen. De hiszen ez lehetetlen, mondta Bentley ezredes. Nem, azt hiszem nem lehet, mondta Bentriné bizonytalanul, aztán új támadásra lendülve folytatta. De akkor miért mondta Mary, hogy ott van? Nem mondhatta. De mondta! Biztosan képzelődtél. Nem képzelődtem. Bentriné ezredes most már végképp felébredt, készen arra, hogy érdemben foglalkozzék a helyzettel, barátságosan mondta. Álmodtál, Dolly. A detektív regény azok, amit olvastál. A törött gyufaszál, mint áruló nyom. Lord Edgbaston könyvtárszobájában, a kandalló előtti szőnyegen egy gyönyörű szőkenő hullájára bukkan, a regényekben mindig a könyvtárszobában akadnak rá a hullákra. A való életben sohasem hallottam ilyesmit. Talán most majd hallasz, mondta az asszony. Most minden esetre kelj fel, Arthur, és nézz utána. De igazán, Dolly, biztosan álom volt. Felébredéskor az álmok gyakran csodálatosan valódinak hatnak. Az ember meg van győződve arról, hogy a dolgok valóban megtörténtek. Én teljesen más dologról álmodtam, virágkiállításról és a plébános feleségéről fürdőruhában, valami ilyesmiről. Bentriné kiugrott az ágyból és félrehúzta a függöny. Szép őszi napfénye árasztotta el a szobát. Ezt nem álmodtam, mondta az asszony határozottan. Arthur, azonnal kelj fel, és menj le a földszintre, és nézzél utána a dolgoknak. Azt akarod, hogy lemenjek a földszintre, és megkérdezzem, van-e hulla a könyvtárszobában? Bolondnak fognak tartani. Semmit sem kell kérdezned, mondta Bentriné, ha van ott hulla, mert persze az is lehetséges, hogy Mary megőrült, és azt hiszi, hogy lát valamit, ami nincsen ott, hát akkor valaki úgyis rögtön szól neked. Egy szót sem kell kiejtened. Bentré ezredes dörmögve belebújt a reggeli köpenyébe, és kiment a szobából. Végigment a folyosón, azután le a lépcsőn. A cselédek kis csoportba verődve álltak a lépcső lábánál. Néhányan zokogtak, a komornyik fontossága teljes tudatában lépett elő. Örülök, hogy lejött, uram. Utasítást adtam, hogy semmit se tegyenek, amíg ön le nem jön. Hozzájárul ahhoz, uram, hogy felhívjam a rendőrséget. Miért akarja felhívni? A komornyik a válla felett szemrehányó pillantást vetett arra a magas fiatal nőre, aki a szakácsnő vállára borulva hisztérikusan zokogott. Úgy értesültem, uram, hogy Mary már tájékoztatta önöket. Azt mondja, hogy megtette. Mary felcsuklott. Olyan izgatott voltam, hogy nem is tudom, hogy mit mondtam. Annyira hatás alatt voltam, reszketett a lábam, felkabaradott a gyomrom. Ilyenre bukkani. Ó! Újra Ecclesné vállára borult, aki csillapítóan mondta. Na, nyugodj meg, drágám. Mary természetesen kisé izgatott, uram, mert ő volt az, aki a hátborzongató felfedezést tette, magyarázta a komornyik. Szokás szerint bement a könyvtárszobába, hogy széthúzza a függönyöket, és csak nem átbotlott a hullán. Azt akarja nekem mondani, kérdezte Bentré ezredes, hogy egy holttest van a könyvtárszobában, az én könyvtárszobámban, a komornyik köhintett. Talán a leghelyesebb, ha ön is megnézi, uram. Halló! 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 Itt a rendőrőrszoba. Igen, ki beszél? Park őrmester egyik kezével a zubbonyát gombolta be, a másikba a telefonkagylót szorongatta. Igen, igen. Lassington, hall. Tessék? Jó reggelt, uram! Park őrmester hangja némi változáson ment keresztül. Már nem volt annyira hivatalosan türelmetlen, mert felismerte a rendőrsport nagylelkű támogatóját, a kerület elöljáróját. Parancsol, uram, mivel szolgálatok... Elnézést, uram, nem értettem egész jól. Egy hulla, mondta ön, tessék... Igen, ahogy óhatja, uram, helyes, uram. Azt mondja, hogy az ön számára ismeretlen fiatal nő, értem, uram. Igen, csak bízza rám. Park őrmester letette a telefonkagylót, elfüttyentette magát, és hozzálátott, hogy feltárcsázza felettesét. Pagné bekukkantott a konyhából, ahonnan sült szalonna incsiklandozó illata áradt. Mi az? A legfurcsább dolog, amit valaha is hallottam, felelte a férje. Egy fiatal nő hullájára találtak az udvarházban, az ezredes könyvtárszobájában. Meggyilkolták? Az ezredes azt mondja, hogy megfojtották. Ki az? Az ezredes azt mondja, soha életében nem látta. Akkor mit keresett a könyvtárszobában? Park őrmester szemrehányó pillantással folytotta hitvesébe a szót, és hivatalos hangon szólt bele a telefonba. Slack felügyelő úr, itt Park őrmester beszél. Éppen most jelentették, hogy ma reggel 7 óra 15 perckor egy fiatal nő hullájára találtak. Marple kisasszony öltözködött, amikor csengett a telefon. A hang kisé meghökkentette. Ebben az órában nem szokott a telefonja csengetni. Szemérmes vér kisasszony élete olyan rendezett volt, hogy váratlan telefonhívások azonnal élénk találgatásra adtak okot. Egek, mondta Marple kisasszony, és megrekönyödve vizsgálgatta a csengő készüléket. Hát ez kicsoda lehet... A faluban 9:30 között illett az embernek a szomszédait egy kis baráti trécselésre felhívni. Mindig ilyenkor beszélték meg a napi terveket, meghívásokat. Mindenki tudta, hogyha valami fennakadás van a húsellátással, a mészáros pontosan 9 óra előtt telefonál. Néha napközben is adódhattak váratlan hívások, de határozottan tapintatlanságnak tartották, ha például valaki este 9:30 után telefonált. Igaz, hogy Márkor kisasszony unokaöccse, aki író és ennél fogva kiszámíthatatlan, néha a legszokatlanabb időpontokban telefonált, egyszer még 10 perccel éjfél előtt is. De a koránkelő semmi esetre sem tartozott a Raymond West különbségei közé. sem ő, sem bárki más, Marple kisasszony ismerősei közül nem telefonálna reggel 8 előtt, sőt, ha pontosan veszük, még csak 3:48. Még sürgőny számára is túl korai idő, mert a postahivatal csak 8 órakor nyit. Biztosan döntött el Marple kisasszony, téves kapcsolás. Miután ezt eldöntötte, odalépett a türelmetlen készülékhez, és elfojtotta lármázását avval, hogy felemelte a hallgatót. Tessék, mondta. Te vagy az Jane? Marple kisasszony meglepődött. Igen, így Jane beszél. Nagyon korán keltél ma, Dolly. Bentiné hangja izgatottan, kapkodva csengett. Borzalmas dolog történt, ó drágám. Éppen most találtunk egy hullát a könyvtárszobában. Marple kisasszony egy pillanatig azt hitte, hogy a barátnője megbolondult. Mit találtatok? Tudom, ugye hihetetlen. Úgy értem, én mindig azt hittem, hogy ilyesmi csak könyvekben történik. Ma reggel órákig kellett Arthurral vitatkoznom, míg hajlandó volt lemenni a földszintre, hogy utána nézzen a dolognak. Marple kisasszony megpróbálta összeszedni magát, izgatottan kérdezte. Kinek a hullája? Egy szőke nőé. Micsoda? Egy szőke nő. Egy szépséges szőke, mint a detektív regényekben. Egyikünk se látta soha az életben, és most ott fekszik a könyvtárszobában holtan. Ezért kell azonnal idejönnöd. Azt akarod, hogy én oda menjek? Igen, elküldöm érted a kocsit. Marple kisasszony bizonytalanul mondta. Természetesen, drágám, ha azt hiszed, hogy valamiben segítségedre lehetek. Én nem segítséget kérek, de te annyira értesz a hullákhoz. Na, hát igazán túlzás az én szerény kis sikereim, többnyire elméletiek. De te remekül értesz a gyilkosságokhoz. Tudod, ezt a nőt meggyilkolták, megfojtották, és úgy érzem, hogy ha már nem lehet elkerülni, hogy egy gyilkosság éppen az ember házában történjék, akkor legalább valami kis szórakozást is nyújtson. Érted úgy, hogy mire gondolok? Ezért akarom, hogy ide gyere, és segíts kideríteni, hogy ki tette, kibogozni a rejtét, és ezt az egészet. Igazán izgalmas, ugye? Természetesen, drágám, ha tudok segíteni. Remek, Arthur olyan nehézkes, úgy látszik az a véleménye, hogy az egészen egyáltalán nem kellene szórakoznom. Persze, tudom, hogy ez nagyon szomorú, meg minden, de hát én nem ismerem a lányt, és majd, ha te is látni fogod, megérted, miért mondom, hogy olyan teljesen valószínűtlennek látszik. Marple kisasszony kissé izgatottan szállt ki Bendrake autójából, amikor a sofőr kinyitotta előtte az ajtót. Bendrake ezredes kijött a bejárat elé, meglepettnek látszott. Marple kisasszony, nagyon örülök, hogy látom. A felesége telefonált, magyarázkodott Marple kisasszony. Remek, remek. Kell, hogy legyen valaki mellette, különben összeroppan. Pillanatnyilag jó arcot csinál a dologhoz, de hiszen tudja, hogy van ez. Ebben a pillanatban megjelent Bentriné, s rászólt a férjére. Menj be és edd meg a reggelidet, Arthur, kívül a sültszalonnád. Azt hittem, hogy a felügyelő érkezett meg, mondta az ezredes. Hamarosan ide fog érni, válaszolta az asszony. Azért fontos, hogy előbb megreggelizzél, szükséged van rá. Neked is, gyere és egyél te is valamit, Dolly. Rögtön jövök, mondta Bendriné. Menj csak, Arthur. Úgy terelte vissza az urát a házba, mint a gazdasszony a makacskodó kotlóst. Na most, fordult azután a barátnőjéhez ijedalmas hangsúlyjal, gyere! Gyorsan előre ment a hosszú folyosón a ház keleti szárnyába. A könyvtárszoba ajtaja előtt Park őrmester őrködött. Hivatalos tekintélyének teljes súlyával fogadta ház úrnőjét. Sajnálom, asszonyom, senkinek sem szabad bemennie. Ez a felügyelő úr utasítása. Szamáság, Park, mondta Bentriné. Ma igazán ismeri Marple kisasszonyt. Park őrmester elismerte, hogy ismeri Marple kisasszonyt. Nagyon fontos, hogy lássa a hullát, mondta Bentriné. Ne butáskodjék, Park. Végeredményben ez az én könyvtárszobám, nem? Park őrmester engedett. Egész életében megszokta, hogy engedjen a nemes uraságoknak. A felügyelőnek, gondolta, sohasem kell megtudnia. Semmire sem szabad hozzányúlni, semmit sem szabad használni, figyelmeztette a hölgyeket. Persze, hogy nem, mondta Bentriné türelmetlenül. Tudjuk. Ha akar, bejöhet és figyelheti. Park őrmester élt ebben az engedéllyel. amúgy is szándékában állt. Mentréné diadalmasan vezette át barátnőjét a könyvtárszobán a nagy ódivatú kandallóhoz. A helyzet drámaiságát hangsúlyozva mondta. Ott. Pápol kisasszony azonnal megértette, mire gondolta a barátnője akkor, amikor azt mondta, hogy halott lány nem hat valóságosnak. A könyvtárszoba jellemző volt tulajdonosaira. Nagy volt, kopott és rendetlen. Hatalmas, kiült fotelek álltak benne. A nagy asztalon pipák, könyvek és gazdasági iratok hevertek, a falakon volt egy-két jó régi családi arckép, néhány rossz, viktoriánus vízfestmény és néhány mulatságosnak szánt vadász jelenet. A sarokban hatalmas virágváza. A szoba tompított, lágy tónusú, valahogyan nagyon természetes volt. Látszott, hogy régóta is sokat használták, hogy megvannak a maga hagyományai. Kandalló előtt öreg medvebőrön új, oda nem illő és melodramatikus valami terpeszkedett. Egy lány rikító alakja. Egy lányé, akinek természetellenesen szőke haja, bonyolult hullámokban és gyűrűkben volt az arcából kifésülve. Vékony alakját, hát nélküli, csillogó, fehér, szatén estély ruha fette, arc erősen kikészítve a puder groteszken ütött el kék duzzadt bőrétől. A szempilla festék vastagon ült az eltorzult arcon. A vöröslő ajak sebnek hatott. A körme sötét vérvöröse volt lakkozva, és ugyanilyen színűek voltak a körmök a lábán, az olcsó ezüst szandálban. Olcsó vásári rikító alak volt, harsányan elütött bentrézredes könyvtárszobájának megbízható régi módi kényelmétől. Mentréné halkan mondta. Érted, hogy mit akarok mondani? Olyan teljesen valószínűtlen. Mellette álló öreg hölgy biccentett. Hosszan elgondolkodva nézett az összeroskadt alakra. Végül gyengét hangon mondta. Nagyon fiatal ez a lány. Igen, igen, én is azt gondolom. Mentréné csak nem meglepetnek látszott, mint ha egy felfedezést tett volna. Kinn a kert kavicsán kocsifékezése csikordult. Pálkörmester sürgetően mondta. Ez biztosan a felügyelő úr. Az őrmester meggyőződéssel hitt abban, hogy úri emberek nem hagyják az embert cserben, és valóban. Mentréné azon az ajtó felé indult, Pápról kisasszony követte, Mentréné búcsúzott. Rendben van, Pák. Pálkörmester mérhetetlenül megkönnyebbült. Bente ezredes sürgősen leöblítette a pirítós és a dzsem utolsó falatjait egy korty kávéval, kisietett a halba és megkönnyebbülten látta, hogy a kocsiból Melkette ezredes a grófság főkapitánya száll ki, Szlek felügyelő kíséretében. Melkette barátja volt az ezredesnek, Szlekkel nem rokon szenvezett különösebben. Energikus embernek tartotta, aki állandó nyüzsgését még tetézi avval, hogy egyáltalán nem veszi figyelembe azok érzéseit, akiket nem tart fontos személyiségeknek. Jó reggelt, Bendré, mondta a rendőrkapitány. Azt gondoltam, jobb, ha magam jövök. Különös dolognak látszik ez. Hát ez Bendré ezredes küszködött, hogy helyes kifejezést találjon. Hihetetlen, fantasztikus. Fogalmat sincs arról, hogy ki a nő. Hallás helytelmem se, soha életemben nem láttam. Tudakomodnék valamit, kérdezte Szlek felügyelő. Larimer éppen úgy megvan döbbenve, mint én. Ó, mondta Szlek felügyelő, igazán? Ott a reggeli, az ebédlőben Melkett, ha ennétek valamit, mondta az ezredes. Nem köszönöm, inkább lássunk munkához. Hédoknak minden pillanatban ide kell érkeznie. Na, itt is van már. Újabb kocsi érkezett. A nagy termetű, széles válló doktor Hédok, a rendőrségi orvos kiszállt. Egy másik kocsiból két civilruhás rendőr kászolódott ki az egyik fényképezőgéppel. Minden kész? Kérdezte a rendőrkapitány. Helyes, akkor gyerünk. Szlek azt mondta, hogy a könyvtárszobában van. És Bentré ezredes felnyögött. Hihetetlen, tudod, mikor ma reggel a feleségem egyre erősködött, hogy a szobalány avval jött be, hogy egy hulla van a könyvtárszobában, egyszerűen nem akartam elhinni. Persze, hogy nem. Ezt teljesen meg tudom érteni, remélem a feleségedet nem izgatta fel túlságosan ez az ügy. Csodálatosan viselkedett, igazán remekül. Az öreg Marple kisasszony eljött hozzá a faluból, hiszen tudod. Marple kisasszony? A főkapitány megmerevedett. Miért küldött érte a feleséged? Mert egy asszonynak egy másik asszonyra van ilyenkor szüksége, nem gondolod? Marquette ezredes kuncogott. Ha engem kérdezel, a feleséged egy kis amatőr detektívesdivel akar kísérletezni. Marple kisasszony úgy szólván a helyi detektív. Egyszer alaposan lefőzött bennünket, igaz, Slack? Az egészen más eset volt, mondta Slack felügyelő. Mennyiben? Mert ez helyi ügy volt, uram. Az öreg hölgy mindent tud, ami a faluban történik, az már igaz. De itt szárazra vetett hal lesz. Marquette kimértem felelt. Még maga sem tud valami sokat az ügyről, Slack. Várjon csak, uram, nem fog sokáig tartani, hogy a végére járjak. Az ebédlőben Bentrini és Marple kisasszony pótolták a mulasztottakat és reggeliztek. Miután kiszolgálta vendégét, Bentrini sürgetően mondta. Na, Jean. Marple kisasszony kisé zavartan pillantott fel. Bentrini reménykedve kérdezte. Nem emlékeztet ez a dolog valamire? Marple kisasszony ugyanis azzal a képességével vált híressé, hogy apró cseprő falusi eseményeket olyan módon tudott kapcsolatba hozni komolyabb problémákkal, hogy az utóbbiakra is fényt derített. Nem, mondta Marple kisasszony elgondolkodva. Nem mondhatnám, legalábbis pillanatnyilag nem. Egy kicsit emlékeztetett Csettiné legfiatalabb lányára, tudod, Eddire, de azt hiszem csak azért, mert ez a szerencsétlen lány rágta a körmét, és az első fogai egy kicsi előre álltak. Csak ezért, és persze, folytatta Marple kisasszony a hasonlatot, Eddie szerette azt, amit én olcsó pucnak nevezek. A ruhájára gondolsz? Igen. Mutatós, nagyon gyenge minőségű szatén. Értem. Egy olyan csúf kis üzletből való, ahol minden egy gínénbe kerül, mondta Bentrini, és reménykedve folytatta. Nézzük csak. Mi történt Csettiné Eddie-vel? Éppen most változtatott állást, és azt hiszem, nagyon jó megy a sora, felelt Marple kisasszony. Bentrini enyhe csalódást érzett, a falusi történet nem sok kilátással bíztatott. Képtelen vagyok rájönni arra, mondta Bentrini, hogy mit kereshetett ez a lány Arthur dolgozó szobájában. Az ablakot kifeszítették, ezt mondta Park. Talán valami betörővel jött ide, és azután összevesztek, de ez ostobaságnak tűnik, nem? Nem éppen betöréshez volt ez a lány öltözve, mondta Marple kisasszony elgondolkodva. Nem, tánchoz vagy valami estéféléhez, de sem itt, sem a közelben semmi ilyesmi nincsen. Nincsen, ismételte Marple kisasszony bizonytalanul. Bentrini lecsapott rá. Jean, te valamint töröd a fejedet? Hát, csak gondoltam. Mire? Basil Blake-re. Bentrini azonnal közbeszólt. Ugyan? És mint egy nyomatékul hozzátette. Ismerem az anyját. A két asszony egymásra nézett, Marple kisasszony sóhajtott és megrázta a fejét. Megértem az érzéseidet. Selina Blake-nél aranyosabb asszonyt el se lehet képzelni. A gyepszegélyei egyenesen mesések, egészen belezöldülök az irítségbe, ha látom őket, és csodálatos bőkezűséggel ajándékoz bújtásokat. Marple kisasszony mérlegelte ezeket a Blakeney védelmére felhozott mentségeket. Mindegy, azért mégis volt egy csomó szóbeszéd. Ó, tudom, és persze Arthur azonnal dübegurul, ha Basilnak akár csak a nevét említik. Igazán nagyon durva volt Arthurral, és azóta Arthur hallani se akar róla. Azon a buta, nyeglemódon beszél, ahogy a mai fiatalok. Vigyorog azokon, akik büszkék az iskolájukra, vagy a birodalomra, vagy más hasonló dolgokra. És azután hogyan öltözkedik? Folytatta Bentley. Az emberek azt mondják, hogy mindegy, mit visel az ember vidéken. Életemben ilyen ostobaságot nem hallottam. Pontosan vidéken vesz mindenki mindent észre. Kis szünetet tartott, és bánatosan tette hozzá. Milyen tündéri csecsemő volt. Láttam, amikor fürdették. Múlt vasárnap közölte az újság, egy csivioti gyilkos egy bájos gyerekkori képét, mondta Marple kisasszony. Na de Jane, csak nem hiszed, hogy ő... Nem, drágám, igazán nem erre gondoltam. Nagyon elsietett lenne ilyen következtetéseket levonni, csak megpróbáltam megindokolni, hogy miért volt itt az a fiatal nő. St. Mary Mead annyira nem hozzáillő hely. Azután úgy véltem, hogy egyetlen megfelelő magyarázat Basil Blake. Ő ad estélyeket, vendégei jönnek Londonból és a különböző stúdiókból, emlékszel múlt júliusra? Kiabálnak és énekelnek, kibírhatatlan Richard csapnak, azt hiszem mindenki tök részeg. És az a rendetlenség és a törött poharak másnap reggel egyszerűen hihetetlen. Legalábbis így mesélte nekem az öreg Beriné. És egy fiatal nő úgy szólván mesztelenül aludt a fürdőkádban. Mendriné elnézően mondta. Azt hiszem, filmesek voltak. Valószínűleg, és azután azt te is hallottad, hogy néhány weekenddel ezelőtt lehozott magával egy fiatal nőt, egy platina szőkét. Csak nem gondolod, hogy ő az, kiáltott fel Bentriné. Nem tudom, persze, én sohasem láttam közelről, csak amikor ki és beszállt a kocsiba, és egyszer a ház kertjében, amikor valami kis nadrágban és melltartóban napozott. Az arcát tulajdonképpen sohasem láttam, és ezek a lányok a festett arcukkal, hajukkal és körmükkel mindegy formák. Igen, de azért lehetséges. Mondasz valamit, Jane? Ugyanezt az elképzelést vitatta meg ugyanebben a pillanatban Market ezredes és Bentley ezredes. Miután megtekintette a holttestet és meggyőződött arról, hogy beosztottjai hozzáláttak a rutin munkához, a rendőrkapitány visszavonult a ház gazdájával a másik szárnyon lévő dolgozószobába. Market ezredes hirtelen haragú embernek látszott, és az volt a szokása, hogy rövid vörös bajuszát cibált, ezt tette most is, miközben zavartan sandított a másik férfira. Végre kibökte. Ide figyelj, Bentley. Végre nyíltan meg kell kérdeznem. Igaz az, hogy fogalma sincs arról, hogy ki ez a nő? Bentley ingerülten válaszolt, de a rendőrkapitány félbeszakította. Értem, öregem, értem, de próbáld így nézni. Pokol ilyen kínossá válhat számodra. Nős ember vagy, szereted a feleségedet, meg mi egymás. Köztünk maradjon, ha bármi kapcsolatod volt ezzel a lánnyal, jobb, ha most mondod. Teljesen természetes, hogy el szeretnéd titkolni a tényt. Magam is ugyanezt tenném, de nem fog menni gyilkosság. A tények ki fognak derülni. A fene egye meg, én nem azt mondom, hogy te folytottad meg a lányt. Ilyet nem tennél, ezt tudom. De végeredményben ide jött ebbe a házba. Tegyük fel, hogy betört és várt, hogy találkozhasson veled, és valami fickó követte idáig, aztán kikészítette. Ez is lehetséges. Érted, hogy mire gondolok? Életemben nem láttam ezt a lányt. Nem vagyok én az a fajta férfi. Na jó, hát akkor rendben van. Követ azért nem vetnék rád. Végeredményben nagyvilági ember vagy. De azt mondod, na, a kérdés az, hogy mit csinált itt a lány? Az biztos, hogy nem erről a környékről való. Az egész ügy egy lidérsz nyomás, dühöngött a házura. Az a kérdés, öregem, hogy mit keresett a lány a könyvtárszobádban? Honnan tudnám, nem hívtam ide. Nem, persze, hogy nem, de azért mégiscsak idejött. Mint ha veled akart volna beszélni. Nem kaptál semmiféle furcsa levelet vagy ilyesmit? Nem, semmit. Market ezredes tapintatosan kérdezte. Mit csináltál tegnap este? Elmentem a konzervatív párt ülésére. 9 órakor volt. Madge Bamben. És mikor értél haza? Röviddel 10 óra után jöttem el Matchbenből. Az úton azafelé volt egy kis kellemetlenségem, kereket kellett cserélnem, 3:45-12-kor értem haza. Bementél a könyvtárszobába? Nem, kár. Fáradt voltam, egyenesen felmentem lefeküdni. Fent maradt valaki, hogy megvárja, amíg hazaérsz? Mindig visz a kapukulcsot. Larimer 11-kor lefekszik, ha csak nem adok más utasítást. Kihúzza összefüggönyüket a könyvtárszobában. Larimer. Általában ebben az évszakban 7:30-kor. Beszokott még menni oda később is az este folyamán? Nem, ha én nem vagyok itthon. A tálcát a viszkivel és a poharakkal a halban hagyja. Értem, és a feleséged? Ágyban volt, amikor hazajöttem, és mélyen aludt, lehet, hogy a könyvtárszobában üldögélt, tegnap este lehet, hogy a szalomban, nem kérdeztem tőle. Nos, hamarosan úgyis meg fogjuk tudni az összes részleteket, persze lehetséges, hogy valamelyik cseléd van belekeveredve, nem gondolod? Bent ezredes a fejét rázta. Nem hiszem. Mindegyik nagyon tisztességes, évek óta vannak nálunk. Melket teljeselt. Igen. Valószínűtlennek látszik, hogy közük legyen az ügyhöz. Inkább úgy látszik, mintha ez a lány a városból jött volna, talán valami fiatal emberrel. De miért akartak volna betörni ebbe a házba? Medri félbeszakította. London. Ez valószínűbbnek tűnik. Itt nálunk nem történnek ilyen dolgok, legalábbis... Na mi ez? Szavamra. Robbant ki Bentley ezredesből. Basil Blake. Ki az? Egy fiatalember, aki a filmiparban dolgozik. Undorító fiatal szörnyeteg. A feleségem védi, mert az anyjával együtt járt iskolába, de még rosszabb, mint ezek a dekadens, haszontalan fiatal semmire kellők általában. Fenégen kellene billenteni. Megvette azt a házat a Lesemradon. Tudod, azt a förtelmes ronda épületet? Azt a modern házat. Estélyeket ad, visító, lármás bandák jönnek, és lányokat hoz le a hétvégére. Lányokat? Igen. Múlt héten is volt itt egy olyan platina szőke. Az ezredes álla hirtelen leesett. Azt mondtad, platina szőke? Kérdezte Melkett elgondolkodva. Igen. Csak nem hiszed, Melkett, a főkapitány kimértem mondta. Ez is egy lehetőség. Minden esetre megmagyarázza, hogy hogyan kerülhet egy ilyenfajta lány Szent Mary Meadbe. Azt hiszem, bemegyek és beszélek ezzel a fiatal emberrel. Braid, Black, mit is mondtál, hogy hívják? Blake. Basil Blake. Nem tudod, vajon otthon lesz-e? Kérdezte Marquette. Várj csak, mi is van ma? Szombat? Általában valamikor szombat reggel ér ide. Meglátjuk, meg tudjuk-e találni, mondta Melkett komoran. Basil Blake háza belül teljesen modern volt és összkomfortos, a külseje viszont fertelmesen csúflátvány. Félig fagerendákból épült, áll tudor stílusban. A postahivatal és William Booker építési vállalkozó Chatworth néven ismerte. Basil és barát